Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai ige szolgálatomban egy nagyon fontos gyakorlati kérdést szeretnék reflektorfénybe állítani. Minden történelmi korban az volt a vallásos embereknek a problémája, hogy az Isten által elrendelt és elvárt dolgokat csak formálisan tartották, de a szívük és a lelkük nem volt benne. Isten egy szomorú megállapítást mond Ézsaiás prófétán keresztül a kiválasztott népének állapotáról, lelki életéről. Ézsaiás könyve 29. fejezetében, a 13. versben olvasható ez az isteni kinyilatkoztatás, amely azt mondja, mivel a nép szájával közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lő. Sajnos ez nem csak a múlt problémája volt, hiszen a mai körülmények között is lehetséges formálisan szolgálni Istent. De vajon hogyan tekint Isten a mai kereszténység formalizmusára? Van-e erre valamilyen gyógyszer, gyógymód a formalizmusra? Ki és milyen módon képes meggyógyítani, és milyen feltétel mellett gyógyulhatunk meg ebből a betegségből? Ezekkel a kérdésekkel azért is kell foglalkoznunk, mert az Isten felé vezető úton való haladásunknak ez egy alapvető feltétele. Isten nagyon határozott és kemény hangvételű profétikus üzenetet küldött Ézsaiás próféta által a végidőben élők megintésére. Ézsaiás könyve 58. fejezet első és második versét szeretném a mai ige szolgálatom alapgondolataként olvasni. Ézsaiás könyve 58. fejezetének első és második versében így hangzik Isten üzenete. Kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneit és Jákob házának vétkeit. Holott ők minden nap keresnek engem, és tudni kívánják utaimat, mint oly nép, mely igazságot cselekedett, és az Istene törvényét el nem hagyta, kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és az Istennek elközelgését kívánják. Ez az üzenet elsősorban Isten őrállóinak szól, akiknek feladatát képezi az, hogy őrködjenek és vigyázzanak Isten háza népe felett. Ilyen vigyázó azonban nem csak a lelkész lehet, vagy valamilyen igehirdető, hanem mindazok, akik készek azt a csöppet sem könnyű és hálás feladatot végezni, ami az isteni megbízatással együtt jár. Másodszorban azonban a választott nép állapotára mutat rá ezzel az igével Isten. Különös fokozatosságot figyelhetünk meg az isteni megbízatás kinyilatkoztatásában. Figyeljétek csak meg, ha előttetek van az ige, hogy kiálts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emelt fel hangodat. Mintha Isten azt mondaná, hogy mindig erőteljesebben kell az üzenetet hirdetni. Az Új Szövetségben is találunk egy ennek a megbízatásnak az ellenpólusát. Jelenések könyve 18. fejezetnek a második versében, nem akarom felolvasni, csupán csak ezt a visszhangos kijelentést szeretném mellé tenni. Ott is azt találjuk, hogy kiállta teljes erejéből nagy szóval mondja. A János apostol által kijelentett esemény a folytatását képezi annak, amiről Ézsaiás próféta jövendőlt. Ézsaiás szerint ennek az ébresztő kiáltásnak először Isten népe között kell megtörténni, először itt Isten szolgáinak kell az egyházon belül felemelni a hangjukat, teljes erejükből kiáltani. János apostol pedig úgy beszél erről, mint ami már beteljesedett, Isten népe éppen ezért már nem önmagán belül beszél, hanem kifelé szól, az egész világ felé. Az egész föld felé hangzik Istennek ez a felszólító üzenete. Régen az őrségbe kiállított katonáknak csak a veszély esetén, a veszély észlelése esetén volt szabad megfújni a trombitájukat, a riadót. De akkor kötelező volt. Kötelező volt. És ennek a hátterén felvetődik egy kérdés, hogy vajon mi látunk-e olyan veszélyt a lelki élet területén, ami arra indítana bennünket, hogy legalább alkalomszerűen riadót fújjunk Isten népe között, illetve minden ember előtt. Elérkezettnek látjuk-e az időt arra, hogy erőfeszítéseket tegyünk a változás érdekében, vagy esetleg úgy gondoljuk, hogy nem szükséges ezzel foglalkozni, még ráérünk erre. Minden őszinte hívő ember felteszi magában legalább egyszer azt a kérdést, hogyan kell teljes torokkal kiáltani azt az üzenetet, amit Isten ránk bízott. Ellen White azt írja az egyik könyvében, olyan üzenetet kell hirdetnünk, amely fölrázza a gyülekezetet. Mindent el kell követni, hogy átadjuk azt az üzenetet. Képviseld olyan módon a rád bízottat, hogy az a másik számára ébresztő kiáltásként hangozzon, vagyis ne tudjon tovább aludni és közömbösségben maradni. Esetenként viszont éppen azzal kiáltunk nagyot, talán a legnagyobbat a környezetünk számára, ha csendben maradunk, ha nem szólunk egy szót sem. Mert vannak olyan körülmények, amikor Isten gyermekének a hallgatása sokkal hatékonyabb eszköznek bizonyul, mintha bármit mondott volna. Prédikátor könyvében olvashatjuk azt a kijelentést, hogy mindennek rendelt ideje van. Ideje van a hallgatásnak is, és ideje a szólásnak is. Többször voltam már tanúja olyan esetnek, amikor a zajos tömeg elcsendesedett az előttük álló, csendben hallgató előadó előtt. Sokszor a csenddel, a hallgatással változást lehet elérni. Ugyanakkor viszont, ha te úgy érzed a lelkedben, hogy mindenképpen kiáltani szeretnél, akkor én azt mondom, hogy rákiálthatsz a másikra az Isten akarata szerinti életednek a példaadásával. Mindenben te magadat add oda példaképül a másiknak. Mert aki az élet példádat látja, esetleg újra rádöbben arra, hogy neki is azt kellene tenni, úgy kellene élni, ahogy tőled látta. Sokszor egy életpélda hatalmas kiáltás lehet a környezetedben élők előtt. És soha ne zavarjon, ha az Isten akarata szerinti életmódoddal esetleg egyedül maradsz. Annál nagyobb lesz a kiáltás, amit általa teszel. Amikor azt mondja Isten, hogy kiálts és hirdesd, akkor ezzel azt is szeretné hangsúlyozni, hogy ne köveket dobálj a vétkezőre, hanem csak beszélj. Rád az üzenetet bízta az Isten, nem azt, hogy megkövezd. Nekünk csak azt kell tenni, hogy az ítéletet mondjuk, az Isten üzenetét mondjuk. Nem azért kell a mások bűneivel foglalkozni, hogy kimondjuk fölötte a szentenciát, és esetleg végre is hajtsuk. Ránk csak az intő feddést bízta az Isten, éppen ezért az ítélet köveit azt hagyjuk meg az Istennek. Amikor Isten arra szólít fel, hogy hirdesd népemnek bűneit, akkor ezzel kapcsolatban az esetek többségében csak szélsőséges reakciókkal találkozunk. Az egyik oldalon olyan embereket és csoportokat találunk, akik nagyon szívesen végzik az isteni megbízatásnak ezt a részét. Hogy az általuk felfedezett bűnökről beszéljenek. Ezeknek az embereknek a legnagyobb örömöt jelenti, ha a másik ember vagy az egész nép bűnein rágódnak, és azt lehetőleg a fejükre is olvassák. Megelégedéssel tölti el őket az a tudat, hogy ebben az igében, amit Ézsajás könyvéből olvastunk, mintha az Isten még biztatná is őket, hogy ne kíméld, hirdesd az én népemnek a bűnét. Ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont olyanok is vannak, akik szívük szerint soha nem emelnének szót a nép bűnei miatt. Mert a bűnök fölött szemet hunyni, azokat elhallgatni mindig kényelmesebb és hálásabb feladat, mint felkeresni a vétkezőt, elmenni hozzá, szeretettel inteni és megfedni. Pedig ez olyan feladat, amelyről a Bibliában azt olvassuk, Jakab apostol levelében az 5. fejezet 20. versében, hogy aki bűnöst térít meg a tévegő útjáról, az lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Mivel tehát mindkét oldalon negatív példákat látunk, mégpedig sokat, ezért nagyon sok esetben kísért az a gondolat, hogy az ellenkező oldalon lévők szélsőséges példáira mutogatva riogassunk embereket, hogy nem szabad úgy csinálni, hanem emígy kell. Mert az egyik oldalon lévők csak azt látják, hogy miként hunynak szemet a nép bűnei fölött azok, akiknek pedig ez lenne a feladatuk. Ezért aztán ők még inkább ráhajtanak, hogy semmi ne maradjon megintetlenül. A másik oldalon lévők viszont csak azt látják, hogy könyörtelenül ítélkeznek mindenki és minden felett, mintha ők legalábbis bűntelen lények lennének. És ezt látva arra hajlanak, hogy ők még azért sem szólnak, amiért pedig érzik, hogy szólni kellene, így akarják ellensúlyozni a másik tábor szélsőséges magatartását. Csak hogy ilyen hozzáállással egy bizonyos idő után már nem is látják olyan kritikusnak a megintetlenül maradt bűnt. Sőt, egyre inkább megbarátkoznak vele, még a saját életükben is. A szélsőséges példák azonban senkit nem jogosítanak fel az ellenkező oldal szélsőséges magatartására. Amikor Isten a felolvasott igében azt mondja, hogy ne kíméld, akkor elsősorban nem másokkal szemben szabadít fel, hanem önmagunkkal szemben. Nem azt akarja ezzel mondani, hogy ne kíméld a másikat. Ez a kijelentés éppen olyan, mint amikor Pál apostol levelében azt olvassuk, hogy hirdesd az igét alkalmas és alkalmatlan időben. Így sem arról beszél, hogy ne törődj azzal, hogy a másiknak alkalmas vagy nem alkalmas, te azért csak mondjad, hanem arról van szó, hogy amikor neked nem volna alkalmas, te neked akkor is menned kell, végezned a rád bízott isteni megbízatást. Bár közvetve lehet úgy is értelmezni ezt a kijelentést, hogy amennyiben a te másfajta életed tövisként hat a másik számára, és annak az embernek szúrja a lelkiismeretét a te életed szemlélése, akkor ne kíméld meg őt ettől. Éld csak tovább a te Isten akarata szerinti életedet. Ilyen esetben ne kíméld őt. Ne add fel, ne változtass az életeden csak azért, hogy az élet példádat látva ne vádolja őt a lelkiismerete, és így kellemes legyen melletted élni. Ez a felszólítás azonban elsősorban arra vonatkozik, hogy ne kíméld magadat. Ne kíméld a hangodat, az erődet, az idődet. Ne akarjál megnyugvást és kényelmet keresni addig, amíg körülötted megintésre váró emberek vannak, akiknek az üdvössége talán a te megintésedtől függ. Mert az ő megintésüket rád bízta az Isten, és tőled kéri számon. Amennyiben hülyen végzed ezt a küldetésedet, akkor azt fogod tapasztalni, hogy sokan ellened fordulnak. Céltáblájává válsz olyanoknak is, akikről pedig nem gondoltad volna ezt. Hadd idézek Ellen White írásából pár mondatot. Isten szolgája hamarosan rájön, hogy kockázatot vállalt magára. Bírálat tárgya lesz ő is, és az üzenete is. Az emberek nagyítóüveg alá teszik a modorát, az életét, mindent, amije van, és megjegyzéseket tesznek rá. Kivesézik az üzenetet a lehető legrosszindulatúbb és megszenteletlenebb lelkülettel. És el is vetik, amint azt a véges bölcsességükkel jónak látják. Amikor tehát ilyet tapasztalsz, akkor azt mondja az Úr neked, hogy ne kíméld magad, hanem végezd tovább azt, amit az Isten rád bízott. Igyekezzünk félre érthetetlen bizonyságtételt hordozni. Kiáltsunk teljes torokkal, ne kíméljük magunkat. Ha valaki megáll annál a prófétai üzenetnél, amit Ézsaiás könyvében az első versben olvastunk, hogy kiállta teljes erejéből nagy szóval hirdetvén Izrael bűnét és Isten népének vétkét, akkor a saját bölcsességére hagyatkozó ember megpróbálna elővenni egy cédulát, meg egy tollat, és egy listát írni, hogy na akkor milyen bűnöket is kell meginteni. És ezekről a bűnökről egy feljegyzést készítve próbálná felsorolni, hogy mik is azok a bűnök, amikkel meg kell inteni az Isten népét. És én úgy gondolom, hogy ez a lista soha nem érne véget. Mert mindig újabb és újabb bűnöket fedezne fel az egyes emberek életében is, és a nép életében is. Sokan vannak olyanok, akik rendkívüli buzgósággal fáradoznak azon, hogy minél hosszabb listát állítsanak össze az egyházban lévő bűnökről, éppen ennek az igeversnek a felszólítására. A próféta üzenetét azonban tovább kell olvasni. Tovább kell olvasni ahhoz, hogy meg tudjuk határozni Isten népének életében azt a bűnt, amit Isten rajtunk keresztül szeretne meginteni. Amit teljes torokkal kell aztán kiáltani. Első olvasatra csak kérdőjelek támadhatnak bennünk arra vonatkozóan, hogy milyen bűnt lehet találni olyan emberekben, akikről Isten olyan pozitív jellemzést ad, mint amit a második versben olvashattunk. Figyeljétek meg, hogy látszólag milyen csodálatos leírás az, milyen csodálatos jellemzés az, amit Isten ad a népről, akit ugyanakkor a bűnéért meg kellene fedni. Ilyeneket olvastunk, hogy ők minden nap keresnek engem. Ugye milyen csodálatos? Minden nap keresik az Istent. Tudni kívánják az utaimat. Mintha Pál apostol tanácsát megfogadták volna, hogy keressétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A harmadik gondolat, hogy olyan nép ez, amely igazságot cselekszik. Nem szép dolog? Cselekszik az Isten igazságát. Olyan nép ez, amely Istene törvényét el nem hagyja. Gondoljátok el, Isten törvényét nem hagyja el. Kérik tőlem az igazság ítéletét, és Istennek elközelgését várják. Hat csodálatos kinyilatkoztatás. Úgy gondolom, testvéreim, hogy ennél jobb minősítést nem is nagyon lehetne adni egy népről. Meg kell mondjam becsülettel, hogy ha az Isten rólam egy ilyen kinyilatkoztatást tenne, rendkívül boldog lennék. Ha ez mindig állandóan érvényes volna az életemben. De akkor hol a hiba? Hol a bűn, amit meg kell fedni? Milyen bűnökről lehet beszélni, amikor ilyen pozitív kinyilatkoztatással találkozunk? Márpedig Isten határozottan felszólít bennünket, mint szolgáit, hogy hirdesd népemnek bűneit. A Jelenések könyvének egyik végidőre vonatkozó kijelentésével, ahogy már az előbbzőekben hallottuk is, a Laodicea üzenet által segít az Isten, hogy helyre tudjuk tenni ezt az ézsaiási kinyilatkoztatást, ennek a látszólagos ellentmondásnak a megértését közelíteni tudjuk. A Laodiceai üzenetből értjük meg, hogy ezt a pozitív értékelést csak a nép mondja magáról. Istennek azonban teljesen más a véleménye. Laodiceai üzenetben is ilyet találunk. A nép azt mondja magáról, hogy én gazdag vagyok, meggazdagodtam, nekem semmire nincs szükségem. Az Isten pedig azt mondja ugyanerről a népről, hogy dehogyis nem. Te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak, a mezítelen, csak nem tudod. Nem tudod. Isten Ézsaiás üzenetének az első verse szerint ítéli meg az ő népét. A nép pedig a második vers szerint minősíti magát. Ez a nagy különbség a kétfajta kijelentés között. Ezt a következtetést erősítik meg a bizonyságtétel ide vonatkozó kijelentései. Hadd olvassak el egy rövid szakaszt. Itt, mármint Ézsaiás könyvében, olyan emberek vannak bemutatva, akik igaznak gondolják magukat, és nagy buzgóságot látszanak kinyilvánítani Isten ügyéért. De annak komoly és ünnepélyes dorgálása, aki a szíveket vizsgálja, bizonyítja, hogy ők az isteni előírásokat lábbal tapossák. Olyan néphez szól ez, amelynek magasztos a hitvallása, akiknek szokása az imádság, akik szeretik a vallás gyakorlatokat. Mégis hiányzik belőle valami. Bár vallják, hogy istenfélők, mégsem teremnek gyümölcsöt az Isten dicsőségére, nem megfelelő a viselkedésük, kifejezett kötelességeket hanyagolnak el. Sokan vallják ugyan, hogy az Úr oldalán állnak, mégsem ezt teszik. Cselekedeteik nagy része az ellenség oldalán esik latba. Minek alapján dönthetjük el, hogy kinek az oldalán állunk? Kiért lángol a szívünk? Kinél időznek gondolataink? Kiről szeretünk beszélgetni? Kit szeretünk a legjobban? Kinek adjuk az erőnk színe javát? Ha az Úr oldalán állunk, akkor vele lesznek a gondolataink. Akkor róla elmélkedünk a legszívesebben. Ez esetben nem tartunk fenn közösséget a világgal, hanem Istennek szenteljük magunkat, amink van és amik vagyunk. Arra vágyunk, hogy az ő pecsétjét viseljük magunkon, az ő lelkületét árasszuk, az ő akaratát cselekedjük, s mindenben az ő kedvében járjunk. Ebből a isteni megszólításból azt is megérthetjük, hogy Isten mindenek előtt a képmutatás és a formalizmus bűnét szeretné meggyógyítani népe életében. Ahogy igeszolgálatom elején idéztem Ézsaiás könyvéből a 29. fejezetből, ahol azt mondja a próféta, mivel ez a nép szájával közelget hozzám, és csak az ajkaival tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. A próféta által bemutatott állapot, miszerint az ajkak vallomásával közeledik Istenhez, szíve pedig távol marad, nem csak képmutatásból következhet be valakinek az életébe. Ez az állapot jellemzi azokat is, akik azon igyekeznek, hogy csupán a kegyes élet megszokott formális cselekvésének az eredményeként mutassák be a kereszténységüket. Olyan megszokott ritmussal gyakorolják a keresztény élet cselekvéseit, mint ahogy az ajtó mozog a sarkán. Ki és be. Mindig ugyanazt a ritmikus mozgást végezve. De élettelenül. Nincs benne élet. Senki sem lesz keresztény csupán a gyülekezetbe járástól. Amikor valakinek a szíve távol van az Istentől, akkor minden esetben egy Istentől elszakadt állapotról beszélünk. És a Biblia szerint ezt nevezzük a bűn állapotának. Mert a bűn nem más, mint az Istentől elszakadt állapot. A bűnös cselekedet csak ennek az állapotnak a következménye. Amikor tehát Isten azt mondja, hogy kiálts teljes torokkal, és hirdesd népemnek bűneit, akkor mindenek előtt azt várja tőled, hogy erre az elszakadt állapotára döbbensd rá a te fele barátodat. A formalizmus rendkívüli veszélyt jelentett, és jelent minden időben a hívő emberek számára. Mert a csupán külsőségekben megnyilatkozó kereszténység nagyon hízelgő az emberi szívnek. Lehet valaki formai, egyoldalú hívő, gyakorolhatja a Biblia betanult szabályait, megbecsülést kaphat, mint keresztény, mégis elvész a keresztényi jellemet átalakító lényeges lelki tulajdonságok hiányában. A látszat kereszténység a vallásosságnak egy olyan formája, ami nem más, mint önzés. csupán egy magamutogatás. Jézus példázatában a balga szüzek ezt a formai kereszténységet szemléltették. Egy olyan szigorú, kemény virasztás és várakozás után, ahogy Jézus példázatából ismerjük a szüzek történetét, milyen döbbenetes csalódás várta őket, amikor nem engedték be őket oda, ahová pedig készültek. Készültek bemenni a mennyegzőre, a vőlegénnyel, és nem engedték be oda. Ma is lehetnek olyan keresztények, akik várják Jézus visszajövetelét. Készülnek a vele való találkozásra, csak éppen nem készülnek el. Éppen ezért nem mehetnek el, mert a kegyelem ajtaja bezáródik. A balga szüzek is elmentek egész az ajtóig, csak hogy zárva találták. És ez az ajtó a kegyelem ajtaját jelentette. Bezáródott előttük. És utána már hiába hivatkoztak bármire, nagyon sokféle kinyilatkoztatást találunk a Szentírásban, még olyat is, hogy a te nevedbe tanítottunk, hatalmas dolgokat cselekedtünk, de Jézus mégis azt mondja mindegyik csoportnak, én nem ismerlek titeket. Isten ettől szeretne megóvni bennünket, ettől a rettenetes csalódástól. Ezért ébreszt bennünket, és rámutat a formalizmusnak a veszélyére, hogy mindazok, akik csak külsőségekben élik meg a hitéletet, de nem engedik az Isten szent lelkét egészen közel magukhoz, azok ebbe a csapdába esnek bele. Az Isten felé vezető útnak a feltétele, hogy fel kell számoljuk a gyakorlati életünkből a formalizmust, a szív nélküli kereszténységet. Amikor Jézus első adventjéről számol be a Biblia, akkor azt olvashatjuk az igében, hogy az övéi közzé jött, de az övéi nem fogadták be őt. De voltak, akik befogadták. És azt mondja a Szentírás ugyanabban a fejezetben, hogy akik viszont befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek. És Isten erre szeretne ébreszteni bennünket, hogy mi azok között legyünk, akik befogadjuk őt. Akik engedjük, hogy megváltoztassa az életünket, a gondolkodásunkat, a gyakorlati kereszténységünket, hogy ne csak az ész irányítson bennünket, hanem a szív is, a lélek is, a belső lényünk. Ézsaiás prófétának ez az üzenete éppen az ilyen emberek problémáját akarja megvilágítani, felvetni, amikor azt mondja, hogy akik ugyan minden nap keresik az Urat, akik cselekszik az igazságot, Istenük törvényét nem akarják elhagyni, várják az Isten megjelenését, azaz Jézus dicsőséges visszajövetelét, de mindazt, amit tesznek, nem elégítik őket, nem ad megnyugvást részükre, mert hiányzik belőle az Istennel szerzett élmény, az Isten személyes jelenlétének a békessége, a vele való élő közösség. Isten igéjében egy különös kettősséget fedezhetünk fel. Az egyik helyen azt mondja az Isten a tőle származó parancsolatokkal kapcsolatban, Mózes könyvében olvashatjuk, hogy örökké való rendtartás legyen ez közöttetek. Ezt mondja Isten azokra az ünnepekre, amiket ő adott, azokra a vallásgyakorlatokra, amiket ő adott. Örökké való legyen ez. A másik helyen viszont, mintha pont az ellenkezőjét mondaná az Isten. Ézsaiás könyvében olvashatjuk, hogy mindjárt az első fejezetben, a 14.-15. versben ünnepeiteket gyűlöli a lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni, és ha kiterjesztitek a kezeiteket, elrejtém a szememet előletek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságaitokat, én meg nem hallgatom. A kijelentésekben található ellentmondás azért van, mert az utóbbi kijelentésben csak a formalitásban megdermett, haldokló vallásosságra válaszol az Isten. Amikor a szív már nincs benne a vallásos életben, csinálják GPS-en, mint ahogy az ajtó forog a sarkán, és most hadd fordítsam ezt le, eljövünk a gyülekezetbe, imádkozunk is, Bibliát is olvasunk, de nincs benne a szívünk. És azt mondja az Úr, ezt elfáradok nézni és viselni. És Isten ebből az állapotból szeretne változást, egy megújulást, hogy a szívünk teljességével forduljunk az Isten felé. Emlékeztek, az egyik szolgálatomban elemeztük azt, hogy Jézus és a Szentírás hogy összegzi a 10 parancsolatot? Az első nagy parancsolat hogy is hangzik? Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Nem lehet az, hogy csak a fél szívem van benne, mert az nem szeretet, az érdek, a számítás. Isten csak a teljes szívből jövő szeretetet tudja elfogadni. Ézsaiás próféta közvetve arra szólítja fel Isten őrállóit, hogy ébresztő kiáltásukkal, a Jézussal való személyes kapcsolat hiányára döbbentsék rá az embereket. Ne csak szájukkal közeledjenek Istenhez, hanem engedjék be a szívükbe is Jézust, a személyes megváltót. Pál apostol szerint, amikor ez az élő közösség megvalósul Jézussal, akkor ennek eredményeként az életünk annyira megváltozik, hogy a régiek elmúlnak, és íme újjá lesz minden. Ezt a változást a hitáltali megigazulás evangéliumának a megértése, elfogadása és az átélése készíti elő bennünk. Mert ennek elfogadása által egy új hatalom, egy új erő veszi birtokába a szívünket és az életünket, és az egész lényünket. Enélkül, a mennyei erő nélkül tehetetlen rabszolgái vagyunk és maradunk a bűnnek. Csak ezzel az erővel élhetünk győzelmes életet. Ellen White azt írja, amikor egy lélek aláveti magát Krisztusnak, akkor új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember önmaga sohasem lenne képes véghez vinni. Természetfeletti munka ez, amely természetfeletti elemet visz be az emberi természetbe. Amikor a szívünket adjuk át az Istennek, akkor egy mennyei erő vesz birtokba bennünket. Az evangéliumban is ezt olvassuk, hogy ha valakik befogadják őt a szívükbe, azoknak hatalmat ad. Egy csodálatos mennyei erő kezdi dolgozni a mi belső lényünket, és ez teljesen átalakít, fokozatosan, az Isten képmására. Ézsaiás próféta üzenete tehát a következőket mondja nekünk. Hirdesd az önigazultság és a képmutatás bűnét. Ne másfajta bűnökről akarjál beszélni. A formalizmusnak, a képmutatásnak a bűnét. Hogy Istent keresni csak tiszta szívből fakadó vágyakozással lehet. Ezért vele párhuzamosan hirdesd számára az Istenhez visszatalálás evangéliumát. Hirdesd a kegyesség látszatának a bűnét, a gépiessé vált cselekedetek formalizmusát és gyakorlatát. Emeld fel hangodat az elbizakodás bűne ellen, azok ellen, akik azt hiszik, hogy a saját cselekedeteikkel is ki tudják érdemelni az üdvösséget. És adja jó Isten, testvéreim, hogy minél többen és minél hamarabb felébredjünk a gépies és formai kereszténységből. A teljes szívünket és az egész lényünket tudjuk az Isten oltárára tenni. Holnap szeretnék még egy nagyon gyakorlatias kérdésről beszélni, ahol Pál éppen ezt a gondolatot veti fel, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek. Élő, szent, kedves áldozatul. Ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek. Segítsen a jó Isten, hogy a felébredés által minél többen legyünk alkalmasak Isten munkatársaivá lenni, hogy az őrálló szolgálatát, az ébresztés szolgálatát a mellettünk élő testvér életében, barát életében, ismerős életében tudjuk munkálni. Legyen az Isten kegyelme ebben velünk. Amen. Hadd kérjem a gyülekezetet egy imádsághoz, csendesedjünk el és álljunk fel. Édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra megszólítasz bennünket igéd üzenetével. Köszönjük, hogy ez a éles bizonyságtétel is feljegyezve maradt az utókor számára, a mi számunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mert te azt szeretnéd elérni a mi életünkben is, hogy a külsőségekben megnyilatkozó vallásosság nem tudja biztosítani azt, ami után vágyunk. Nem fogja érlelni az életünkben azt, amit szeretnénk. Ó Uram, szent lelked által vonjál magadhoz közelebb bennünket, és lépjél be a mi életünkben. Munkáld a te jókedved szerint mindazt, amit szeretnél, az akarását is a jónak, és a végrehajtást, a cselekvést is. Segítsél abban, Uram, hogy tudjuk félretenni a formális vallásoskodásnak minden megnyilatkozását. Döbbenjünk rá arra, hogy csak teljes szívből szolgálhatunk néked. Ha nem vagyunk erre készek, akkor kár minden erőfeszítés. Add nekünk a mi szívünkbe azt az érzést és elhatározást, hogy tudjuk odaszánni magunkat teljesen neked. Hogy te mindent elvégezhessél bennünk. És segítsél abban is, hogy amikor a mi életünkben már megtörténik az ébredezés, a te feléd fordulás, a közeledés hozzád, akkor Uram, végtelen kegyelmedből használjál bennünket eszközként, hogy azt, amit megértettünk, ami a mi lelkünkre hatott, azt tudjuk továbbadni másoknak, hogy minél többen csatlakozzunk ahhoz a menethez, amely a te dicsőséges országod felé vezet. Így segítsél meg ezen az úton, legyen rajtunk és velünk a te kegyelmedben. Amen. Thank you.